Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük nagy szeretettel hallgatóinkat, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam, nagy örömömre a stúdióban, dr. Téglás Péter, magazinunk állandó szakértője, segítője. Szervusz!
Szervusz, jó napot kívánok!
Bárhogyan szeretünk hallgatni téged, online esetleg, amikor éppen Noszfajon vagy otthon ott van, vagy éppen itthon vagy, de hogy azért az egészen más, arról beszélgettünk itt a kezdés előtt, hogy most látjuk is egymást, jobban össze tudunk hangolódni. Péter, szokásos kérdésem, mit hoztál ma nekünk, könyvet vagy filmet?
Egy filmet szeretnék ajánlani, amelynek az a címe, hogy Onoda, ez egy japán név, Onoda Hiro. 10 000 éj a dzsungelben, ez az alcíme. Na most legjobb meggyőződésem ellenére ajánlom magát a filmet, olyan rettetlenesen érdekes témát dolgoz föl, és olyan izgalmas témát dolgoz föl, hogy nem volt türelmem kivárni, amíg majd Magyarországon is forgalmazzák, megtalálható az interneten, hát vessünk számot majd a lelkiismeretünkkel, meg a szerzői jogokkal, de... Lényeg, hogy viszonylag jó minőségben megnézhető, és egyébként van olyan is, van egy olyan film is, ahova magyar feliratot illesztettek. Hát ennek a magyar feliratnak a magyarsága az azért eléggé kérdéses, de meg lehet érteni belőle, hogy miről is van szó. De hát akkor miről is van szó. Egy Onoda Hiro nevezetű japán katona 1944-ben, amikor már a japán birodalomnak erősen leáldozóban volt, és hát tulajdonképpen nem volt nehéz kitalálni, hogy ezt a háborút ők elveszítették, akkor ahelyett, hogy keresték volna ugye a kiutat, hogy minél kisebb ember áldozattal, minél kevesebb anyagi áldozattal ezt a háborút be tudják fejezni, ehelyett hát ugye jöttek a kamikáze repülők is, az Onoda Hiro pedig kapott egy speciális kiképzést, társaival együtt, hát nyilván nem ő volt az egyetlen, akiknek az volt a feladatuk, hogy a Japán által elfoglalt Fülöp-szigetek környékét és egyébként Dél-Kelet-Ázsiába szétszórták ezeket a katonákat. Onoda Hirót a Fülöp-szigetekhez tartozó Lubang szigetére szállították azzal a feladattal, hogy a jól látható vereség után folytasson majd gerilla harcot az amerikaiak ellen. Na most, hát ugye ez a szerencsétlen ember kiválasztott sok katonát, akit alkalmasnak ítélt erre a feladatra, hát az amerikaiak azonban lesöpörték, és hát egy olyan tűzcsapás érte magát az egységet, hogy tulajdonképpen 4 maradtak életbe, 3 katona és a mi főhősünk Onoda Hiro, és ez a 4 ember bevonult a dzsungelbe, hát amennyire lehetett berendezkedett, voltak bizonyos tartalékaik, lőszerben, lőfegyverben, élelemben, gyógyszerben, és hát várták a csodát, hogy majd a feletteseiktől kapnak konkrét feladatokat, hogy miként és hogyan hajtsák ezt végre, ezt a feladatot, ezt a gerilla hadjáratot, és hát úgy elhaladt fölöttük az idő, meg az események, hogy nem vették észre, nem értesültek arról, hogy hát 1945. szeptemberében a japán birodalom megadta magát, ugye először fegyverszünetet kötöttek, majd békekötésre került sor az amerikaiakkal és az összes társult hatalommal, és ők viszont lényegében hadi helyzetben tartották magukat ezen a Lubang szigetén, és egészen döbbenetes. 1974-ig, 30 évig éltek a dzsungelben, hát tényleg folytattak egyfajta gerilla hadműveletet, de hát legfőképpen a helyi parasztok ellen, ami hát azért erkölcsileg is erősen kifogásolható. Tehát 30 éven keresztül nem vett tudomást róla a parancsnok, az Onoda Hiro, hogy Japán elveszítette a háborút, semmiféle gerilla küzdelemre nincsen szükség. Egyébként a tevékenységüknek híre ment. Tehát azért a helyiek tudtak róla, a Fülöp-szigeti kormányzat tudott róla, értesítette Japánt. Na most Japánból jöttek magasrangú katonatisztek, elhozták ennek a fiatalembernek az édesapját, röplapokat szórtak le nekik, hogy adják meg őket, jöjjenek elő a...
Vége a háborúnak, ébredjenek fel.
Ez az egészen rögeszmés fiatalember azt hitte, hogy hát ez mind az ellenségnek valamiféle ravassága, hát így akarják őket lépre csalni. Még az édesapjával kapcsolatban kapcsolatban is, akit hát egy olyan több száz méteres távolságból lesett az erdőből kifelé, hogy hát hasonlít az apjára, nem biztos, hogy az apja. És akkor az a vers, amit az a, ugye hát a japán szokások szerint az idősebb férfi ugye ír a hozzátartozóinak, és azt ott fölolvast, egy ilyen megafon tartott a szája elé, az a vers, az lényegében egy kódolt üzenet, amit aztán próbáltak megfejteni, hogy hát milyen feladatokat ad nekik a katonai vezetés. Később tranzisztoros rádiókat dobáltak le neki, hogy hát hallgassa a rádiót, hallgassa a híreket. A dzsungelben hallgatták az amerikaiak holdra szállását. Hallgatták az amerikanizálódott zenét Japánban, a japán embereknek a szórakozását. De mindről azt hitték, hogy ez nem egy valóságos dolog, elképzelhető, hogy Japán egyfajta visi Franciaországához hasonló bábálom, amerikai bábálom, és igenis szükség van az ő harckészültségükre.
Mielőtt folytatod, illetve hát most zene jöjjön, nyilván valódi történetről van szó.
Hát ez abszolút valódi történet. Hát
ez a felütésben nem kérdeztem meg rögtön, igen, de igen. Megszoktuk, hát hogy neked a történetek, filmek, igen. Könyvek nagy része valódi történet, tehát egyszerűen egyfolytában le volt esve az állam, miközben meséltél. Hihetetlen, hihetetlen. Zene után folytatjuk.
Vendd és olvasd. És olvasd. Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk a filmajánlót dr. Téglás Péterrel. Onoda, avagy 10 000 nap a dzsungelben, valódi történet, ugye egy japán főhősről van szó. Azért van a japánokban egyfajta fanatizmus, bár nem szabad ennyire tipizálni népeket, nemzeteket, de hát ha kamikáze akciókra gondolunk, tehát hogy feláldozzák magukat egy cél érdekében simán.
Na most ugye Onoda Hirónak egyébként szamuráj felmenői voltak, tehát egész neveltetése amellett szólt, hogy tehát a kötelességek és a parancsok mellett a végletekig ki kell tartani. Az összesen 4 ember közül egy 1949-ben megunta ezt a dolgot, tehát ő volt a legjózanabb a társaságból, és ott hagyta őket. A további 2 viszont a helyi rendőrséggel vívott tűzpárbajban esett el a későbbiek során, és a végén, lényegében a 60-as évek végétől Onoda Hiro egyedül maradt a dzsungelben. Na most a filmnek megvannak a maga erényei is, megvannak, én úgy gondolom, hogy a hibái is. Szerintem egy kicsit vontatott lehetne ezt talán rövidebben, talán drámaiabban előadni, de az mindenképpen erénye a filmnek, hogy még azt is mutatja, hogy ebbe a borzasztó mostoha körülmények között ez a jóképű, jókiállású fiatalember idejekorán miként öregszik meg, miként aszalódik össze az arca, miként válik szinte a testévé, az az álca öltözet, amilyen levágott ágakból, fűből és a többiből áll, és most már csak ebben mert közlekedni, hisz szabályosan vadásztak rá. Tulajdonképpen maga a befejezés is egészen fantasztikus. Ugye a modern Japánban egy fiatal ember erről a történetről egész világon beszéltek. Ez abszolút tudott volna. Annak ellenére, hogy a japán kormány, a japán hatóságok 1957-ben holttá nyilvánították. Látták, hogy hiába beszélnek, most valószínűleg meghalt, azért nem jön elő. De a hírek azok csak jöttek. Hát ugye azért hiába ott voltak tűzpárbajok, voltak erőszakos cselekmények, hát nem is kevés, és fogta magát egy nagyon fiatal, hát egy ilyen tejfölös képű fiatal ember, aki tényleg a tettei következményeivel talán nem is számol igazán, fogott egy hátizsákot, meg egy sátrat, elment a Fülöp-szigeteknek erre a Lubang szigetére, ott letáborozott, kitűzte a japán zászlót, és várta, hogy megjelenjen, bekapcsolt egy korabeli zenét, ami a japán katonáknak egy nagyon lelkesítő himnusza volt, és akkor valóban Onodának föltűnt, meghallotta ezt a zenét, és fölvette a kapcsolatot a fiatalemberrel. Leültek, nagyon nagy bizalmatlansággal kezelte a fiatalember, tehát a puskát is ráfogta, tehát tulajdonképpen remegett a levegő, hogy úristen, csak nem fogja ezt a fiatalembert agyon lőni, ezt a japán fiatalembert, nem lőte agyon. Beszélgettek, pálinkát ittak, és végül is abban állapodtak meg, hogy ő a fiatalemberrel nem fog visszamenni Japánba, de hogyha elhozza ide 2 hét múlva az ő valamikori parancsnokát, és a valamikori parancsnok parancsot ad arra, hogy adja föl magát, fejezze be ezt a küldetést, akkor semmi akadálya annak, hogy ő véget vessen ennek a rettentő hosszú időre elnyúlt katonai küldetésnek. Tehát 1974-ben ennek megfelelően egyébként a japán hatóságoknak a segítségével megkeresték a valamikori parancsnokot, aki valamilyen Isten háta mögötti könyvesboltban volt előadó. Rá kellett beszélni, hogy hát jöjjön már el, és akkor beszéljen ezzel a katonával. De hát ő ugye azzal védekezett, hogy ő már nem tagja a japán hadseregnek, nem is emlékszik erre a fiatal emberre. Ebben is van egy furcsaság, és ezt azért jól kihozza a film, mert részt vett ezeknek a szerencsétlen fiataloknak a fanatizálásába ez a valamikori parancsnok, és hát most meg már ugye 30 év elteltével nem akart emlékezni arra, hogy hát ő tulajdonképpen személy szerint is felelős ezért az egész akciósorozatért. Na végül aztán mégiscsak sikerült rábeszélni, mondom, hogy volt benne egy kis hatósági nyomás is, és aztán két hét múlva egy küldöttséggel megjelentek, onoda kijött az őserdőből, és hát ez aztán tényleg a legdrámaibb jelenete a filmnek. A volt parancsnok felolvasta a japán császárnak 1945. augusztusában elhangzott szózatát, ugye a japán nép először hallott élőben az istenként tisztelt császárnak a hangját, fölolvasta azt a proklamációt, ami egyébként külön érdekes még a mai fülnek is, mert a japán császár nem tudott köznapi nyelven beszélni és fogalmazni, tehát olyan arhaikus japán nyelven beszélt, hogy hát tulajdonképpen semmit meg nem lehetett belőle érteni, hogy hát akkor most ez tényleg kapituláció? Arról van szó, hogy kapituláltak? Utána a modern japánra, aztán a vezérkarra kellett lefordítani ezt a dolgot, hogy na kérem, mindenki adja meg magát. Tehát ezt a két proklamációt felolvasta a katonának, aki hát ugye a japán szokások szerint egy mély meghajlással ezt tudomásul vette, és azt a második világháborús puskáját, meg kését és egyéb fegyvereit átadta a parancsnoknak. Most egyébként nagyon érdekes, mert aztán a Fülöp-szigeti elnök ez az időközben elkövetett emberölések miatt adott neki kegyelmet.
Ez jutott eszembe.
Mert már olyan világhíres volt, akkora nagy hírverés volt körülötte, hogy hát úgy gondolta az elnök, hogy hát ez szolgálja az ő hírnevét is. Magának a katonának a fogadásába ott voltak a szövetséges hatalmak, amerikai tisztek, japán tisztek, és amiről viszont a film nem beszél, és én ezt egyértelműen hátrányként rovom föl, hogy ennek az embernek volt utóélete. Tehát ő 1974-ben hazatért Japánba, és neki nem tetszett a modern Japán. Tehát ő a hagyományos japán értékeket vallotta, megpróbálták őt politikailag is felhasználni szélső jobboldali erők, nem hagyta magát, nem volt hajlandó a politikai életbe belépni, élte a maga egyszerű életét, és egy bizonyos idő után kivándorolt Brazíliába, ahol vásárolt egy farmot, feleségül vett egy japán nőt, és ott állatokat tenyésztett. És amikor a 80-as évek közepén hírét vette, hogy Japánba egy fiatal ember megölte a szüleit. Hát bármilyen sajnálatos, ez bizony előfordul mindenütt, de hát azért ez a japán észnek, hogy szülőket megölni, hát ugye ez a hagyományos értékrendben olyan fölfoghatatlan bűn, hogy onnan hazatelepült, létesített egy tábort, ahol a fiataloknak egyfajta erkölcsi, katonai jellegű nevelés, nem szélsőséges, valóban értékeket közvetítő nevelést biztosított, 2014-ben halt meg. Tehát akár ismerhettük is, akár személyesen is találkozhattunk vele. Tehát tulajdonképpen tényleg egy egészen elképesztő történet. 2021-ben mutatták be, áprilisban mutatták be egyébként a filmet, de nem Magyarországon.
Hát ez egy zseniális, zseniális, és az utóélettel együtt még zseniálisabb történet. Igen. Nagyon köszönjük, igen, Péter, hogy itt voltál, és köszönjük ezt a film csemegét, ami egy teljesen valós történet, az élet mindig a legcsodálatosabb, és a legizgalmasabb forgatókönyvíró, ha jó, ha nem jó a történet. Éppen. Köszönjük, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Dr. Téglás Péterrel beszélgettünk Onoda, avagy 10 000 nap a dzsungelben című filmről. Feltétlen nézzék meg ezt a valós történetet feldolgozó filmet. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.